hallottak? V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.
Köszöntöm a közép-európai térség közelebbről a visegrádi együttműködés országai iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Magazinunkban ma interjúkat és riportokat hallhatunk Pozsonyból, Királyhelmecről, Salgóbányáról és a Badacsonyból. Pozsonyban Gubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség pártvezetője adott interjút műsorunknak. Azt mondta, örül a strasbourgi európai parlament állásfoglalásának a Benes dekrétumokról. A felvidéki Királyhelmecről, az úgynevezett szeretett hídról tudósít kolléganőm. Majd Salgóvárának megmentéséről és kiállításáról lesz riport. Végül bortúrára invitáljuk Önöket a Balatonfelvidék legimpozánsabb hegyéhez. Tartsanak velünk ma is! Mérföldkőnek nevezte Gubik László, a Magyar Szövetségpárt elnöke az Európai Parlament legutóbbi állásfoglalását, amely elítéli a szlovákiai Lex Benest és a Benes dekrétumokra hivatkozó földelkobzásokat. A politikus az utóbbi napokban többször szólalt meg ez ügyben. Műsorunknak, vagyis Haják Szabó Máriának adott interjújában azt is hangsúlyozta, hogy ritka, hogy Strasbourg ilyen egyértelműen kiáll az őshonos nemzeti közösségek jogai mellett. A politikusnak meggyőződése, hogy a Benes dekrétumok történelmi hibáinak, tévedéseinek elismerése, a bocsánatkérés és a jogkövetkezmények semmisététele civilizált mód a viszony rendezésére.
Hiába nem akarják a volt Csehszlovákia két utódállamában, Csehországban és Szlovákiában, és tűzzel vassal küzdenek ellene, a Benes dekrétumok kérdése újra és újra napirendre kerül. Napjainkban Szlovákiában az utólagos földelkobzások és a Lex Benes néven elhíresült BTK módosítás miatt. Csehországban még az ellen is tiltakoztak, hogy a kollektív bűnösségre hivatkozva kitelepített 3 millió német leszármazottai, a szudéta németek most először Csehországban tartották a kongresszusukat. Ezzel kapcsolatban ugyanaz a véleményem, mint Václav Havelnek volt, aki bírálta a dekrétumokat, mert ellenezte a kollektív bűnösség elvét, mondta a szudéta németek szóvivője Bernd Posselt. De ez már történelem, ezt már nem tudjuk megváltoztatni, viszont beszélhetünk róla. Semmit sem akarunk megváltoztatni, elsősorban történelmi és erkölcsi párbeszédet szeretnénk, tette hozzá. Szlovákiában már beszélni sem szabad róla, legalábbis ezt akarta elérni a kormány a büntető törvénykönyv módosításával. Strasbourgban azonban beszélnek a Benes dekrétumokról és a máig ható jogkövetkezményekről. Május 20-án az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a szlovák jogállamisággal kapcsolatos indítványt. Szlovákia tudomásul veszi a demokrácia és az alapvető jogok helyzetével foglalkozó uniós határozatot, írt a posztjában Juraj Blanár szlovák külügyminiszter. Az állásfoglalás lényegében politikai értékelés, és nincs jogi hatása Szlovákiára, de a lényeg mindenek előtt az, hogy a határozat nem tükrözi a valóságot, és nem értünk egyet a benne foglaltakkal, tette hozzá a szlovák külügyminiszter. A Benes dekrétumokkal kapcsolatos februári európai parlamenti tanácskozáson nem hallgatták meg, sőt, be sem engedték a terembe Gubik Lászlót, a Felvidéki Magyar Szövetség elnökét. Így ő maga is meglepődött a május 20-án elfogadott határozat szövegén.
Meglepő fordulat, néha jó híreket is hozhat Strasbourgból, illetve Brüsszelből a szél. Két fontos dolog hangzott el. Az egyik, hogy felhívja a szlovák hatóságokat az Európai Parlament arra, hogy töröljék a Lex Benest, tehát ne lehessen büntetni valakit a véleményéért 6 hónapnyi szabadságvesztéssel. A másik pedig az, hogy le kell állítani a földelkobzásokat, és ki kell vizsgálni azokat az ügyeket, amelyek sértik egész egyszerűen a jogbiztonságot és a magántulajdont. Ez mindenképpen üdvözlendő. Másik fontos elem ennek az állásfoglalásnak pedig az volt, amit mi mindig is mondtunk, és ami ilyen szempontból egy komoly erősödése a mi érvrendszerünknek, mert hogy kimondta az Európai Parlament az állásfoglalásában azt, hogy a nemzetiségek jogállása az tulajdonképpen jogállami kérdés. Tehát a kettő területet összekapcsolta. Innentől kezdve, ha valaki a jogállamiságról, ami sok esetben egy megfoghatatlan fogalom, ezt azért lássuk be, beszél, akkor nem beszélhet erről anélkül, hogy ne vegye tekintetbe a nemzetiségeknek a jogállását, mi esetünkben a felvidéki magyarok jogkiterjesztését, tehát én nyugodt szívvel mondhatom, hogy a jog jogállamisági élharcosai vagyunk innentől kezdve, mert hogy a felvidéki magyarok jogainak az élharcosai vagyunk.
Az Európai Parlament tulajdonképpen egy bűnlajstromot készített, egy szakértő fogalmazott így, felsorolja a szlovák kormány hibáit, bűneit, és figyelmezteti a bizottságot, hogy figyelje jobban oda Szlovákiára. De mivel nem kötelező érvényű, ön szerint fog lépni valamit a pozsonyi kormány? Mert általában az ajánlásokra, meg a különböző határozatokra nem szokott reagálni.
Két lábbal állok a földön, legalábbis igyekszem ebben a kérdésben is. Tehát én meglepődnék őszintén szólva, ismerve Robert Fico habitusát, hogyha emiatt meghátrálna. De biztos, hogy ez egy fölemelt új. Nincs rendjén az, amit a nemzetiségekkel művel a szlovák kormány. Akár a tekintetben, hogy nem adja meg nekik azokat a jogokat, amelyek járnak, akár a tekintetben, hogy még meg is alázza őket, mint ahogy azt Alex Benesnél láttuk. Tehát, hogy minél több helyről érkezik ilyen nyomásgyakorlás, akár legyen az a magyar kisebbség, tehát hogy mi részünkről, akár értelmiségi fórumokon, akár bármilyen jó érzésű embertől, akár most mondom meglepő módon, de mégiscsak üdvözlendő, hogy az Európai Parlament is megtette ezt. Meglátjuk, hogy mikor éri el a nyomásgyakorlás azt a szintet, hogy az illetékeseket, akik ténylegesen tehetnek is ez ügyben, cselekvésre is készteti.
Mondjuk a Lex Benes értelmében még senkit nem ítéltek el Szlovákiában, de a földelkobzások továbbra is folynak, tehát a tulajdonlapok átírása.
És ezzel is foglalkozott az Európai Parlament, mert hogy felhívta a szlovák kormány figyelmét arra, hogy ezt le kell állítani, és aztán ki kell vizsgálni. Én bízom benne, hogy az Alkotmánybíróság is ennek szellemében fog dönteni, mert hogy az Alkotmánybíróság előtt van a Lex Benes. Ez egyik dolog. A másik, hogy eljutunk oda, hogy a 2019 óta zajló földrablásoknak és a magántulajdon durva megsértésének lesznek következményei, mert hogy ahogy említettem, és minden egyes alkalommal elmondom, ez nem csak nemzetiségi ügy, bár minket ez a történelmi tapasztalatunk, tehát a családjainkat 1945 és 48 között érő retorziók miatt ez valahol egy kollektív trauma, tehát ilyen szempontból minket ez érzékenyen érint, de valahol ezért mégiscsak ez egy igazságosság teszt, ha úgy tetszik, meg politikai kultúrának valahol egy vizsgája is, hogy ezen átmegye a szlovák kormány, vagy nem, egyenlőre bukásra áll, mindenkinek megvan a lehetőség arra, hogy javítson a vizsgán.
Jogászként hogy látja, nagyon bonyolult lenne az eredeti tulajdonviszonyok visszaállítását, illetve hát kárpótolni azokat, akiknek a tulajdonát meglovasították. Ez jogilag nagyon bonyolult folyamat lenne?
Közelmúlt intézkedéseit nem olyan bonyolult helyre tenni. Ha visszamegyünk 1945 és 48 közé, na ott azért már nem vagyok benne biztos, hogy minden ügyet kellően meg lehet oldani, ahogy azt egyébként az igazságosság megkívánná, de ennek az átidalására is vannak különböző lehetőségek. Az első lehetőség mindenképp egy erkölcsi elégtétel. Ki kell mondani a mindenkori szlovák parlamentnek és a mindenkori szlovák kormánynak, hogy kedves felvidéki magyarok, bocsánatot kérünk azért, amit ellenetek tettünk 1945 és 48 között. Ez meg kell, a történjen, ezt a Magyar Szövetség is szorgalmazta, és ez feltétel is lesz a 2027-es választások után bármilyen partnerségnek a részünkről. És ebből aztán következhet számos megoldás. Tudok erre kettő példát is mondani, mondjuk a cseh-német megoldás, de a magyar-szerb megoldást is, a kölcsönös elégtétel és a kölcsönös bocsánatkérésnek vannak civilizált és jól bevált módszerei. Miért ne tudna ez megvalósulni a Benes dekrétumok vonatkozásában a Szlovákia és Magyarország között? Nem olyan bonyolult ez, minden politikai akarat és megfelelő emberi hozzáállásnak a kérdése.
Hallod róla, hogy a Szudéta-Német Szövetség első ízben tartotta kongresszusát Csehföldön, mégpedig Morvaországban, Brünnben, és hát fél Csehország tiltakozott, ugyanakkor a brünniek meg szeretettel fogadták őket.
Olyannyira, hogy a cseh sajtósok minket is kerestek, tehát hogy itt a Magyar Szövetség székházában is az egyik legolvasottabb cseh portálnak az újságírója kíváncsi volt az álláspontunkra. Én örülök annak, hogy ezek a témák rezonálnak, kár, hogy 80 évet kellett ezzel várni.
Az elmúlt évtizedekhez nem csak türelem kellett, hanem valószínűleg megértés és szeretet is. Valami olyasfajta szeretet, amelyet a kárpát-medencei reformátusok is hirdetnek, akik Szlovákiában évek óta meghirdetik a Szeretet Híd néven ismert önkéntes napokat. A Szeretet Híd programja társadalmi felelősségvállalásra sarkalja a közösségeket. Az idei programsorozat egymás iránti odafigyelésre, egymás felé közeledésre próbálja irányítani a figyelmet, hogy vegyük észre a fogyatékkal élőket, nyissuk rá az idősekre az ajtót, vagy segítsünk a szociálisan hátrányos helyzetűeknek. Az egész éven át tartó felhívás országos megnyitóját Királyhelmecen tartották. A rendezvényről Tomolyka Tünde tudósít.
A Szeretett Híd néven ismert kárpát-medencei református önkéntes napokat évek óta Szlovákiában is meghirdetik. A program arra sarkalja a közösségeket, hogy szociális, ökológiai és fejlesztési munkát végezzenek a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Az idei programsorozat a szeretetre, az egymás iránti odafigyelésre, az egymás felé közeledésre próbálja ráirányítani a figyelmet. Az egész éven át tartó felhívás országos megnyitóját Királyhelmet tartották.
Ennyi édesatyám, köszönjük neked, hogy egymás mellé helyezel bennünket.
A megnyitó Kendi Csaba esperes áhítatával vette kezdetét, majd Mátyás Hudák Katalin helyi verséneklő zenés bizonyságtételét hallgathatták meg a jelenlévők. Ezzel egy időben a Királyhelmeci Református Gyülekezet égisze alatt működő Édenkert óvoda udvarán a gyerekek virágokat ültettek. Pap Kinga óvópedagógust hallják.
Kezdeményeztük, hogy a szülők is, hogyha szeretnének, akkor bekapcsolódhatnak ebbe a rendezvénybe, és ahogyan látjuk itt mögöttünk, gyönyörű szép virágok ültetődnek most be. Ezeket a gyerekek a szülőkkel együtt közösen tartották fontosnak, hogy az óvoda udvarát megszépítsük, főleg olyan virágokat hoztak, ami már jövőre is itt lesz, és majd gyönyörködni fognak ők is benne, hiszen nem csak egy évre választják ezt az intézményt, hanem több évre is. Három magas ágyással is rendelkezünk, ahol már megtanulták a gyerekek a növények gondozását, ápolását, megtanulták, hogy milyen tápanyagokra van szüksége a virágoknak, a zöldségeknek, és ezt a házias nevelést próbáljuk a mindennapokba életben tartani. A tavalyi év során a Majlát utcai idősek otthonát látok meg, ahol az időseknek egy kedves kis műsorra kedveskedtünk. Nagyon örültek, és ezt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek között ez a több generációs kapcsolat kialakuljon, támogassuk, ebbe fektetjük a legtöbb energiánkat és időnket.
Legyetek felkiáltó jellé, segítsünk a rászorulókon, akár egy kedves szóval, akár tettekkel. Építsünk hidat a különböző környezetből érkezők között. Ez a célja a Szeretett Híd programsorozatnak, hangsúlyozza Máté Borbás Orsolya, a szlovákiai református Keresztyénegyház diakóniai központjának igazgatója.
Szeretett Híd arra próbál minket ösztönözni, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy közeledjünk egymás felé, hogy észrevegyük egymást, és oda is menjünk egymáshoz. Akar segítségét nyújtani, akar támogatni egymást, ha csak egy jó szóval, ha csak az odafigyeléssel, ha csak azzal az idővel, amit egymásra tudunk fordítani, de hogy ezzel is közeledjünk egymás felé. Nagyon sok gyülekezet és nagyon sok közösség a saját berkein belül éli meg a Szeretett Hidat, hogy közösséget erősít, és szeretnénk arra fölhívni a figyelmet, hogy azért a Szeretett Hídnak a célja az is többek között, hogy ne csak a saját keresztény szűkebb berkeken belül forduljunk oda egymáshoz, hanem merjünk átlépni a küszöbön, és nyitni azok felé az emberek felé, akik lehet, hogy még nem olyan mélyek a keresztény hídben, mint mi, viszont nyitottak arra, hogy odalépjünk feléjük, és a segítő kezet azt el fogják tudni fogadni. Tehát így vegyük észre a fogyatékkal élőket, nyissuk rá az idősekre az ajtót, vagy a szociálisan hátrányos helyzetűekkel kezdjünk el foglalkozni, akár adománygyűjtés szempontjából, akár úgy, hogy oda megyünk intézményekbe, és ott valamilyen szolgálatot ellátunk, hogy igazán kapcsolatok épüljenek a különböző környezetből érkező emberek között, ahogy ugye rajta is van a pólókon legtöbbször, hogy legyetek felkiáltó jellé, tehát hogy legyünk a keresztény hitünknek tényleg egy ilyen felkiáltásai, hogy nem csak egy mondat vagyunk, nem csak egy pont, hanem mi bizony kimerünk állni.
A gyülekezetek, közösségek a kedvükhöz és a szabadidejükhöz igazodva az egész év során bármikor megélhetik a Szeretett Híd programját.
Mentsétek meg Salgóvárát! Ezekkel a szavakkal búcsúzott a természettudós tanár dr. Dornyai Béla 1963-ban az egyik osztály találkozón dr. Ruzsik Mihálytól és más tanítványaitól, s a professzor régi óhaja napjainkban úgy tűnik, egyre inkább teljesülni látszik. A Salgóbánya közelében egy vulkáni csúcsot megkoronázó Salgóvárát és kincseit, igazi értékeit ugyanis a régészek egy, a határon átnyúló, a magyar kormány és az Európai Unió által finanszírozott kutatási program zárásával most impozáns kiállításon mutatták be. Tarnóczy László riportja.
Salgótarjánban a Dornyai Béla Múzeum galériája most nem országos jelentőségű képzőművészeti tárlatoknak, hanem egy nagyon attraktív régészeti gyűjteménynek ad otthont. Szolnoki Tamás régész Salgóvárának környékét kutatta kollégáival egészen speciális eszközökkel, és ha körülnéz az ember, akkor nem is eredménytelenül.
Hosszú-hosszú munka volt, mire eljutottunk ideig a kiállításig, hiszen a kiállításnak a törzsanyagát az a kutatás jelentette, amit egy interreges pályázat segítségével tudtunk megvalósítani. Tehát itt volt egyszer egy LIDAR felmérés, egy ilyen lézerszkenderes felmérés, ami a várat és a környezetét vizsgáltuk. Ezen alapul fémdetektoros terepbejárást végeztünk, kijelöltük a szondákat, ásatást is végeztünk azon a területen, ami a mai várfalakon kívüli területet érint, de a várhoz mindenképpen hozzátartozik.
Szlovák-magyar együttműködés teremtette meg ennek a feltárásnak az anyagi lehetőségeit. Bevontak a kutatásban itt a magyar oldalon szlovákiai kollégákat is.
Ugye az a szerencsés helyzete van itt a Salgótarjáni Múzeumnak, hogy itt határhoz közel, légi szoros a kapcsolatunk a határon túli kollégákkal, és elsősorban Füleki Vármúzeummal. Rendszeresen egyeztetünk egyébként is terepi ügyekben is, de itt a projekt kapcsán is, ugye ők a ma Sátorosbányához tartozó Somoskői várban végeztek régészeti kutatásokat, ezek kapcsán is egyeztettünk, illetve lesz itt majd egy konferencia is, ahol a kollégák elő is adják egyébként a tudásukat is.
Találunk itt cseréptöredékeket, kályhacsempéket és rengeteg fémtárgyat.
Hát sokféle tárgyunk van. Azt kell tudni azért a magyarországi állapotokról, hogy nagyon kevés a régészeti lelőhely van, amit már illegális fémkeresős kutatások nem érintettek. Ez igaz a Salgói vára és környezetére is, tehát a felszínen nagyon-nagyon kevés tárgyat találtunk. Ezért is már szükség mondjuk régészeti feltárásra, hiszen ott már olyan mélységben ásunk le, ahol ezek a detektorok már nem látnak le, és találtunk is nagyon értékes, nagyon szép tárgyakat is, például egy ezüst hajtűt, nagyon szép ép állapotban, számtalan pénzérmét első Ferdinánd vagy első Szüleimán korából is, de hát emellett persze más töredékek is vannak, ugye a várpusztulás az a 16. század végén következett be, tehát ennek az időszakának a leletanyaga van döntő többségében itt, ellenben vannak korábbi időszakoknak a tárgyai is. Egyébként a kiállításra pont kiállítottunk egy ilyen pattintott kőeszközt, amit a várban találtak meg. Látszik ebből is az, hogy az őskorban is intenzíven használták a váregyet is.
A Salgóvára ma egy tájképi dísz ezen a hegyes völgyes területen.
Most ezzel nem egészen értenék egyet, szerintem sokkal több tájképi dísz, hiszen hogyha az ember itt körülnéz a kiállításba is, itt nem csak a történeti, régészeti részét látjuk át az egész várnak és a város kapcsolatának, hanem tényleg itt, ahogy megihlette ez az itt élő embereket, ahogy szorosan együtt élnek az emberek is Salgóvárával, és pont látjuk azt, hogy itt a várpusztulását követően mindig érdekelte a helyeket, hogy mi ez ott fönt az a sok kőhalmaz, mi lesz abból, mi lesz az, hogy lehet megmenteni. Úgyhogy borzasztó fontos ez mindig az ő számukra.
Tettek javaslatot esetleg további helyreállításokra, rekonstrukcióra, ott helyszínen a bemutatás lehetőségét bővítendő?
Hát nekünk ugye az ásatási területen olyan kőfalak nem kerültek elő, amit így be lehetne igazából mutatni, de ugye maga a vár is egy lekopott felszínen van, eléggé visszabontott állapotában van. Nagyon sokféle rekonstrukciós elképzelés készült egyébként magáról a várról is. Ha lenne itt szándék arra, igazából akadálya nem lenne annak, hogy jelentősebben visszaépíteni magát a várat, tehát azért sokkal impozánsabbnak tűnne. Ellenben elveszne ez a romantikus báj, ami most még megvan ennek a várnak.
Felcsi Bálint Salgótarján polgármestere egy újabb határon átnyúló sikeres program mellé állhat. A Salgóvárát egy interreges pályázat segítségével kutatták, és talán majd újítják is.
Ez egy olyan átfogó projekt, ami határon átnyúló, és két vár egy család néven fut. A Salgó és a Somoskői várnak részben egy állagmegóvását, de ez kisebb részben sokkal inkább a turisztika fogadásában segítkezik. És nem véletlen, mert a két várat összekötő út, a Petőfi sétány, neves költőnk egyik túraútvonala az, ami felújításra kerül. Többek között természetesen a várban is lesznek a turista fogadásra vonatkozó fejlesztések. Na, két vár ilyen ölelésben nagyon kevés helyen fordul elő az országban. Én úgy gondolom, hogy bárki, aki ide érkezik, egy maradandó élménnyel tud innen majd távozni. És elfogultság nélkül nem is tudok nyilatkozni, és ami ennél azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy Petőfi Sándor sem tudott elfogultság nélkül nyilatkozni, hiszen nem sok várat örökít meg emlékirataiban, főleg nem így magasztalva azt és annak környezetét.
Az Európai Unió himnuszaként is ismert Beethoven örömódáját Kisfaludi Sándor Magyar Szüretelő Ének című műve is lette. A kéknyelű virágzás ünnepén, vagyis ma, ezt a hagyományos magyar dalt is eléneklik a borászok a Batacsonyi domboldalban. A kéknyelvű egy ősi magyar szőlőfajta, amelyet csak is Badacsonyban és a Balaton felvidéken termesztettek és termesztenek. A Badacsony Szőlőhegyért Egyesület által szervezett ünnepen ma több mint 30 borászat mutatja be legfinomabb nedőit a páratlan badacsonyi panoráma kíséretében. Az Egyesület a Nemzeti Hungarikummá nyilvánított kéknyelű legfőbb védelmezője és népszerűsítője, és rendhagyó bortúrára hívta a látogatókat a szőlőhegy dűlői közé, ahol nem csak kóstolni, hanem a helyi borászokkal beszélgetni, a hagyományos kultúrával ismerkedni is lehetett. A bortúrán Horváth Ágnes járt, aki több borásszal is beszélgetett.
Mit kóstolunk először?
Földi pálint, badacsonyi kéknyelű, 20-24-es évjárat.
Azt mondták, hogy kakukktojás.
Ez a bor csak félig a Badacsonyhegyről származik, a másik fele a Badacsony-Őrsi hegyről, ahol nem bazalt az altalaj, hanem permi vörös homokkő. És emiatt...
Érződik az ízén rögtön?
Valószínűleg igen. A bazaltalaj káliumban nagyon gazdag, és a kéknyelű növény a káliumot nagyon igényli, és nagyon nagy mennyiségben fel is tudja venni, és ez a borában is megjelenik.
Ez is egy díjat nyert bor?
Ez még nem. Ez 2025-ös. Az elődje a 2024-es nyerte meg a Magyar Bor Nagy Díjat.
Mit mindenki dolgozik?
Ez egy klasszikus, hagyományos tőkeművelési forma. Nem nevelünk egy törzset, hanem tulajdonképpen, amikor megnő egy 15-20 cm-es törzs után, ugye elágasztatjuk a szőlőt több éves fás elemekkel, és a végén várjuk a hajtásokat, úgyhogy hagyunk a tankönyv szerint kétszer-kétszer-kétszer két rügyet.
Én tudom, hogy a badacsonyi borászok szeretnek a bazalt felé fordulni. Ebbe szeretett bele, amikor idejött?
Egyszerűbb leszeretni, az ember ide születik. Emocionális vásárlók, akik itt területeket vásárolnak, hogy aztán házat építsenek, legcsekélyebb mértékben sem azzal célzatta, hogy szőlőt telepítsenek, a szép lassan megeszi az eredendő kultúránkat. Amitől egyébként szép ez. Azokat az emberi kapcsolatokat, azokat a hagyományokat.
Tehát mondjuk egy borás családba beleszületett fiatal borász nem engedheti meg magának, hogy Badacsonyban szőlőt vegyen.
Hát, még egy nagyon gazdag borász sem engedheti meg magának, hogy szőlőt vegyen Badacsonyban, sajnos.
Ez lesz egyébként aztán a túraútvonal is? Tehát ez ilyen fiatalosabb bortúra.
Van itt egy megkerülhetetlen terület, a mai nap legfontosabb, földrajzilag, fizikailag a legfontosabb területe.
Azt, ahol most vagyunk, ez az épület az 1890-es években épült, ez a Csernél család nyaralója volt. Csernél István egy nagyon ismert ornitológus volt a 19.-20. század fordulóján, amit aztán az 1900-as években a Sebes családnak adtak el. A Sebes család úgy járt, mint az összes többi família a háború után, hogy nemes egyszerűséggel ugye az állam az elvette tőlük úgy a házat, és 1988-ban egy Ausztriában élő magyar hölgy vásárolta meg az épületet, és ő birtokolja a mai nap. Ebbe a présházba 1972 óta vagyunk. A boros üvegeinkén, a palackainkon is lehet látni 1840-es évszámot. Ez nem valami számháború része, hanem tényleg levéltári adatok, egyebek alapján lehet tudni, hogy a családunk azóta jelen van a hegyen, és mindig volt szőlő, hol több, hol kevesebb. Volt időszak, amikor egészen kevés.
Hány hektár kell minimálisan ahhoz, hogy egy fajtát meg lehessen menteni?
Őszintén szóval nem tudom megmondani. Szerintem sokkal fontosabb az elszántság, az akarat. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor nekünk annyi kéknyelünk volt, ez körülbelül egy olyan 800 ezer négyzetméteres kis parcella, és volt még egy gazdatársunk, aki a Kisfoldi háztól nyugatra szintén volt egy hasonló méretű kéknyelője, és édesapám még, amikor a Gulácsi TS-ben dolgozott, ott is telepítetett kéknyelőt, ami tudomásom szerint a mai napig megvan. A 80-as évek vége, 90-es évek elején ez a három terület létezett, mint kéknyelő. A nagyüzemi termelésbe a kéknyelőt nehéz beilleszteni.
Málik Zoltán vagyok, Badacsony, egy történelmi borvidék. A spontán erjesztés, tehát a természetességre törekszünk minden tekintetben. Tehát hordós előélet, elvárás saját magam felé. Nem a piaci, de ennek köszönhetők egyébként azok az apró sikerek, amit a 20-22 év alatt elértünk, a hitelességet tudtuk magunkat mögé rakni, betegségektől elkezdve a klímaváltozáson keresztül nagyon sok minden sújt bennünket, de a kitartás megmarad. Most egy kicsit megkongatnám a vészharangot, próbáljuk már azt a minőségi borfogyasztást egy kicsit előnyben részesíteni. A filozófiánk lényege nem az üzlet, hanem sokkal inkább az elhivatottság. Az, ami engem még mindig szinten tart, mert üzleti szempontból, ahogy mit csináljuk és amit mit csinálunk, nem egy sikertörténet.
Jól értettem, hogy azt mondta Lapocsa József, hogy az utolsó napjait éljük ennek a hagyományos szőlőkultúrának?
Nagyon gyorsan múlik el ez a jellegzetes tájelem az egész országból, illetve magának a bor minőségének, jellegének változása is, uniformizált ipari jellegű borok nagymértékű elterjedése is, a egyedi adottságú szőlőegyi tájakat eltünteti a világból. Ez a termelő tájból üdülő tájá változás nagyon sok borvidéken veszedelmes gyorsasággal pusztít.
Éliás Csaba úgy fogalmazott valamelyik dűlő tetején, hogy a kéknyelűt a makacs embereknek köszönhetjük. Mert volt annyi makacságuk, hogy egy olyan fajta mellett kitartottak, amit biztosan nem éri meg anyagilag egyébként, vagy a befektetett munkát tekintve termelni, de mégis van valami magasztosabb értéke.
Ha egyszer sikerül, és nem ilyen partizánként próbáljuk megőrizni a szőlőket, hanem egy közösség próbál azért tenni, hogy ez fönnmaradjon, akkor előbb-utóbb az önmagába értékké válik. Ha ráadásul még egy olyan hihetetlen előnnyel rendelkezik, mint paracsony, hogy ahol most még szőlő van, azok a legjobb területek, csak a kéknyelűből is jót kell csinálni. Most, hogy Hungarikum még inkább hatalmas lehetőség, de ahhoz olyan minőségű kéknyelűbolok kellene.
Ugye valamikor úgy volt ez, hogy jöttek a turisták a hajóval, mondjuk a déli partról kiszálltak, és megitták a kancsóból kitöltögetett badacsonyi borokat. Ezen azért már régóta dolgoznak, hogy ez változon is.
Bor mellé próbáljuk azokat a történelmi, kulturális táji értékeket is párosítani. Tehát érezzük magunkat a tájban. Mindazokat az értékeket, amelyek vagy építettek, vagy táji, vagy tényleg egy-egy volt tulajdonoshoz kötődő, tehát szellemi, vagy egyéb érték, azt mindenképp bemutassuk. Például, ahol ülünk, ez a középső sétaút lenne, hiszen mindenki itt megy föl a Kisfaludi úton, de ahogy előbb próbáltam utalni rá, mégsem tudnak semmit a Malatin házról. A fölöttünk lévő háznak is van egy történelme, a másik oldalon a Szentkirályi Zabó villa. Ezt valahogy belehelyezve a borkóstolása mellé egy ilyen füzettel másképp látjuk a tájat, másképp értékeljük a borokat, és talán megértjük, hogy egy más kultúrszintbe is éltek akkor az emberek.
A Visegrádi együttműködésben résztvevő országokkal foglalkozó magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm, köszönjük meg tisztelő figyelmüket.